Kaptunk a kérdések mellett egy hozzászólást is, akkor azzal kezdem, jó? A médiának nagy a felelőssége a család és az erkölcsi válságban. Jó lenne, hogyha több olyan adás lenne a médiában, ahol segítenének az embereknek abban, hogy visszatérjenek Istenhez, ami megoldás lehetne a válságra. Igen.
Amen.
Mi van a keresztények válságával? Az sincs védve a családi széteséstől. Mi van a keresztények válságával? Az sincs védve a családi széteséstől. Igen, szóval attól, hogy valaki Istenben képzeli el az életét, attól még juthat válságba a házassága. Ugye, ha jól értelmezem.
Hát ha ehhez pár gondolatot mondhatok, a bibliai őstörténetre hivatkoztunk itt több ízben, most megint ezt tenném. A bűneset előtt, tehát az Édenkertből való kiüzetés előtt nem volt sem betegség, sem öregedés, sem biológiai halál. Most, hogyha valaki újjászületett keresztény lesz, attól még öregszik, attól még betegségek érik, és bekövetkezik az életében a biológiai halál. És nem csak testileg betegedhetünk meg, hanem a kapcsolataink is megbetegedhetnek. Tehát nem vagyunk védve. De hát azt hisszük azt, hogy Isten mindenben úr, a családban is. Az nem működik, amit hát néha az ember hall, akár evangelizációban, de hát szerintem ez nem biblikus, térj meg, és akkor minden megoldódik. Nem, ez így nem szokott történni. Isten szuverén úr, de a vele való kapcsolatot mindig fölkínálja. Attól, hogy valaki újjászületett keresztény lesz, még lehet, hogy nagyon rosszak lesznek a körülményei. Hát börtönt viseltek emberek a Krisztus nevéért. Nem az első században csupán, hanem a 20. tőlünk nem messzi Erdélyben, vagy Kárpátalján. És hát így vagyunk mi nem csak a testi betegségekkel, hanem a hívő emberek házasságát is Isten ellensége támadja. Tehát konfliktusok vannak hívő emberek házasságában is. És hogy hogyan lehet fölvenni, vagy hogyan sikerül fölvenni a harcot a bűnnel, ez személyes kérdés is.
Egyetértek ezzel, hogy ne higgyünk abban, hogy ha valaki megtér keresztény lesz, akkor megoldódik az összes problémák. Szeretnék javasolni egy nagyon-nagyon jó film erről a témáról, hogy az a neve, hogy Tűzálló, nem régóta jött ki, és ott nagyon keresztények csinálták ezt a filmet, és nagyon komoly, nagyon jó üzenete van, hogy a főszereplő megváltozik, megtér, és akkor rendbe jön a házasság. Ez maga a film nagyon-nagyon jó, csak hol téved el az, hogy nem mindig minden megoldódik, ha valaki keresztény válik. Ugye most is a Tünni a feleségemmel nagyon jó barátaink, keresztények éppen válnak. És nagyon-nagyon szomorú látni azt a fájdalmat, amit átmennek, és nagyon igyekeztünk segíteni őket. Ezek nagyon-nagyon bonyolult dolgok tudnak lenni. Én visszatérnék, amit mondtam az előbb, hogy az egy nagyon fontos döntés az életünkben, azt, hogy higgyünk abban, hogy Isten elrendezte az én páramat. Tehát Isten adta az én páramat nekem. És ő nem tévedett. Hát, hogy én tévedtem, de ő nem tévedett, ugye? És arra hivatkozni, hogy Isten hív minket egy szövetség kapcsolatban, és ne azzal foglalkozunk állandóan, hogy mi az, amit én kaptam, mi az, amit az én társ nem ad nekem, hanem azzal foglalkozunk, hogy az Isten arra hív engem, hogy szeretetből szolgáljam a másikat. És nekünk olyan sokszor könnyen tudunk arra figyelni, hogy én nem vagyok boldog. És éppen a feleség ebben a szituációban kérdeztem, hogy abban hisz, hogy Isten szuverén módon az, aki összehozott titeket? Nem. Én döntettem, rosszul döntettem, tehát rajtunk múlt az egész, és ő most szeretne kilépni ebből a szövetségből, ő szeretne menekülni a fájdalomtól. És én értem őt, csak mégis, mint keresztények, számomra ez egy nagyon lényeges kérdés. Hiszem abban, hogy Isten az, aki összehozott minket, mint szuverén úr. És ha igen, akkor mi az a feladat, amit ő adott nekem, hogy én kitartósan oda kötelezem magamat, és szeretettel szolgáljam a másikat. Az nagyon-nagyon nehéz, nagyon bonyolult az eset, csak nincsenek könnyű megoldások, mint keresztények.
Konkrét kérdések következnek. Pálhegyi Ferenchez szól a következő. Ha veszekszem a férjemmel, és hallja ezt a lányom, és a békülés alkalmával is jelen van, sérül-e? Én nem gondolom, hogy titkolni kell, ha gond van.
Igen, hát én azt gondolom, hogy abban mindannyian egyetértünk, hogy jobb, ha nem a gyerekek előtt háborúskodunk egymással, de amikor megnő nagyon a feszültség, akkor elkerülhetetlenül történik ez. Én azt gondolom, hogy ha a kibékülés nem a gyerekek előtt történik, az inkább baj. Vagy ha külön gyerekek nincsenek jelen, de mi kibékülünk, akkor azért a gyerekek előtt is legalább a bocsánatkérésnek és a megbocsátásnak meg kell történnie. De az a jó, hogyha reális képet látnak a gyerekek, azt is megtanulják, az is lehet minta, hogy meg lehet bocsátani. És utána megint szeretjük egymást.
És hány gyerek van, aki még soha nem hallotta a szülei szájából azt a szót, hogy bocsánat, tévedtem?
Igen, hát ez baj. Hát egymástól bocsánatot kérünk a jelenlétükben, tőlük is bocsánatot kérünk, ha például igazságtalanul büntettük meg, sőt, hát van olyan is, én úgy emlékszem, hogy a mi életünkben volt is, hogy az egymással való konfliktusunk miatt is kértünk bocsánatot a gyerekektől, mert hogy az nekik is rossz volt.
Hogyan tudja egy hívő ember egy nem hívő családban megélni a hitét?
Elkezdeni.
Nem könnyű kérdés, úgy látom.
Hát mondjuk az én szüleim nem voltak Isten tagadók, de amíg kisgyerek voltam, nem voltak hívők. Hál' Istennek, mielőtt ezt a földet elhagyták volna, hitre jutottak. Tehát lényeg az, hogy amikor nekem személyes megváltom lett Jézus Krisztus, akkor egyedül voltam a családban. És hát volt, amikor ők túlzásnak tartották, meg emlékszem, voltam, amikor édesapám teljesen kiborult, hogy hát mindig a papokhoz mész, pedig nem mentem papokhoz, vagy hát mondjuk hasonlóképpen a harag kibudjant belőle, de többnyire nem a hitem miatt, hanem egyéb dolgok miatt valamit elfelejtettem, vagy valamit rosszul csináltam, ami neki rossz volt, csak hát a baj az volt, hogy nem csak rám haragudott, azt hitte, hogy azért hülyültem meg, mert hívő lettem. Aztán hát Isten kegyelme az, hogy azután ő is személyesen dönthetett, mielőtt meghalt volna. Tehát nem olyan egyszerű a helyzet. Én azt hiszem, ugyanaz, mint mindenféle emberi közösségben, egy munkahelyen is. De hogyha van még valaki, aki ugyanazon a hiten van, akkor könnyebb. Hát ma már a katonaság nem úgy megy, mint abban az időben, amikor engem még besoroztak. Ugye ez még a rendszerváltás előtt volt bőven. De hogyha ott volt még hívő ember, akkor azzal össze lehetett jönni. Lehetett együtt imádkozni, sőt, Bibliát is olvasni. Hát azt hiszem, hogy a hitetlen családban is így lehet az ember, és hát imádságban hordozza a családtagjait, a szüleit, a testvéreit, és hát igyekszik nem hergelni őket, például azzal, hogy egész héten a templomban van. Tehát ilyet nem szabad csinálni. hanem otthon is helyt kell állni, mert ne menjen se a tanulás rovására, ha éppen még tanuló gyerekről van szó, vagy hívő feleség, de a férje nem az. Hát egyetlen egy olyan bibliai helyet ismerek, ahol Isten nem bíztat arra, hogy prédikáljunk, mégpedig Péter első levelében az asszonyoknak mondja, ha nem engednének is a férjük a hitnek, látva a feleségük életét, igen nélkül is megnyeressenek. Tehát ez azt jelenti, hogy a férjednek ne prédikálj, úgy is tudja, hogy te hogy gondolkozol, de légy szerető felesége, engedelmes mindenben, kivéve, ha azt parancsolja, hogy ne olvasd a Bibliát. Ez már nincs a Bibliában. Ezt már én teszem hozzá. Tehát Istennek kell inkább engedni, mint az emberi hatóságnak, legyen az akár férj. De egyébként mindenben.
Az én történetem úgy megy, hogy a 20 év ezelőtt hitre jutottam, és ugyanakkor az én húgam is hitre jutott, csak ő Jehova tanúi hitre jutott. És nagyon megijedtem, mert amikor megtértem, a többiek mondták, hogy ez nem a kereszténység, ez egy szekta. Nem is tudtam, hogy ez a szó mit jelent, és utána néztem, és akkor láttam, hogy komoly tévedésben van a húgam, akit szeretem. És akkor minden áron akartam beszélni vele. Csak a Jehova tanúk is tudnak elég agresszívnak lenni, és én még agresszívebb voltam, és mint az én húgom, majd én megmondom neki, hogy nekem van az igazság, és jól megmondtam neki többször. És akkor neki elege volt ebből. És az egy szakítás volt a mi kapcsolatunkban, és rájöttem ugye, hogy nagyon gyorsan, hogy a legfontosabb az csak szeretni a húgamat. És ő nagyon jól tudja, hogy ha van esetleg egy kérdése, akkor én nagyon-nagyon szívesen beszélek vele, de én nem beszélek lelki dolgokról vele, csak a szeretet, és imádkozunk érte.
Válás ügyi kérdések következnek. Mint szülő, mit tudna tenni, hogy segítsen gyermekének házasságát megmenteni?
Én ezt tettem, mégpedig hát azt, hogy mind a kettővel elbeszélgettem hosszasan, nem csak én, a feleségem is. És hát az igazság az, hogy nem járt sikerrel. Ez rögtön azt is elmondja, ez a történet, hogy egyáltalán nem biztos, hogy sikerül. És hívő házaspárnak, sőt olyan házaspárnak, akinek a szolgálata éppen a házasságok felé irányul, nincsenek biztosítva a gyerekei ettől a tragédiától. Úgyhogy tenni, csak azt tudtuk és tudjuk, imádkozunk értük. Egyébként rendszeresen minden nap szoktunk együtt imádkozni a feleségemmel, és hogy ne tévesszük össze, egy listát is készítettünk. Ugye az összes gyerekünk meg unokánk benne van, és hát a személyes problémáikról is. És hát szeretettel viszonyulva hozzájuk, beszélgetve, segítséget nyújtva. Hát a segítség nyújtásban a feleségem jár az élen, aki el szokott menni a gyerekeinkhez, és hát ott, ha kell, akkor ott hagyják őt a gyerekekkel, és ők elmennek valahova. Tehát a szeretet kapcsolatot építeni. Mert a gyerekeink felé, egy olyan felnőtt gyerekeink felé fontos egy olyan magatartás, hogy nem akarunk beleszólni az életetekbe, a ti döntésetek, de ismeritek a véleményünket. Egyébként a gyerekek is elég józanul viszonyultak ehhez. Emlékszem, hogy legkisebbik fiam még nem volt házas, amikor azt mondta, hogy jó, ha közel laktok, de papucsban ne lehessen átmenni. Mert én azt hiszem, hogy ez egy nagyon józan megközelítés a dolognak, tehát igyekszünk mi is készen lenni mindenféle segítségre, de hát ők önálló életet folytatnak, és a felelősség is most már az övék. Minden lépésükért, a házasságukért is most már az övék a felelősség, de mi tudunk velük beszélni, és tudunk imádkozni értük.
Hát a gyereknevelés nem más, mint folyamatos elengedés.
Hát igen, hát valamilyen szinten mindig. Szóval szorítani a pici babát lehet csak. Amikor már elindul egyedül, akkor már az nem mindig célszerű, és nem is sikerül.
Az a kérdés, hogy a szülők hogyan tudnak segíteni a saját gyermekét, ha éppen krízisben vannak, akkor inkább egy negatív tanácsot tudok adni, amit én sokszor tapasztalom, hogy válik egy házaspár, és a szülők állnak az ő saját gyermekük mögött, és csak támogatnak a saját gyermeküket, és ez nem segít senkinek. Tehát valahogy vagy objektív maradni, vagy inkább kiszállni belőle, mert az csak több bajt fog okozni.
Mit tegyen az ember a lelki ismeretével, ha rádöbben, hogy nagyon hibás volt a válásával kapcsolatban?
Hát erre gondolom, hogyha az ember rájön, hogy valamit rosszul tett, vagy bűnt követett el, akkor egyetlen lehetősége van a bűnbánat. Istentől kell először bocsánatot kérni, utána a másik féltől is, aki ellen vétett. Egyébként én azt gondolom, hogy egy tönkrement házasságban általában mind a két fél sáros. Lehet, hogy az egyik jobban, de valamilyen mértékben mind a kettő. Mert oda el kell jutni az embernek, ha maga szenved ebben, hogy ne a másik bűnét lássa csak, hanem a sajátját is. És ha vétkezünk, van, szólunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Ezt most idéztem János apostol első leveléből. Na most ez után nem biztos, hogy újra létrejön a házasság. Én nagyon nehezen emésztettem meg azt a mondatot, az 51. Zsoltárból, Dávid bűnbánat imádságából, hogy egyedül te ellened vétkeztem. Ugye mondja Dávid. Arra gondoltam, hát te, Dávid, hát hogy képzeled ezt? Hát elcsábítottál egy asszonyt, megöletted a férjét, és akkor egyedül Isten ellen vétkeztél. Aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen igen, tulajdonképpen Istent sérti elsősorban a hívő embernek minden bűne. Tehát először oda kell menni, de utána ahhoz is, akinek bármilyen módon fájdalmat vagy kárt okozott.
Tehát ha jól értettem a kérdést, akkor az illető alázatra jutott, hogy megbánta a bűnét. Tehát nem tudom, hogy pontosan mi az, amit gyötri a lelkét a legjobban, tehát a bűnvallás előtt az a helyén van, hogy van lelkiismeret fordulás, de lehet, hogy az az ő harca, amit fel kell vállalni, hogy elfogadja, hogy Isten tényleg eltörölt az ő adósságát, tényleg megbocsájtotta Krisztus miatt, és tud tovább lépni. De lehet, hogy az illető hitáltal el kell fogadni az Isten kegyelmét, hogy Isten igen, ezt a szörnyű bűnt is megbocsátja. Tehát ez az egyik terület. A másik az, hogy nem biztos, hogy a Feri bácsi mondja, akkor a dolgok fognak megváltozni. Lehet, hogy neki fel kell vállalni a felelősséget, hogy igen, a következmények maradnak, és akkor abból szembesülni a következményekkel. Tehát kell bátorság mind a két területen.
Két papír maradt a kezemben, van-e még papírunk? Nem gyűlt több. Jó. Egy figyelmünket hívja föl az egyik vendégünk. A neveletlen szülő neveletlen gyereket nevel. Ezért gyerekek alapítottak egy szülőnevelő helyet, a családmúzeumot. Például a két Lotti regényt vették alapul, ott a két ikerlány visszaházasítja szüleit. Tehát lehet-e támogatni a google.hu családmúzeum honlapot erkölcsileg? Ez a kérdés. Gondolom viszonylag, majd oda kattintunk, jó? Hogyha ez létezik, ez a családmúzeum. Valószínűleg, ha beírjuk a Google-ba, hogy családmúzeum, akkor kipöki. És egy utolsó kérdés, mármint az utolsó olyan kérdés, amely papíron érkezett. A jelen helyzetben milyen módszer alkalmas a vallásos nevelésre? A hittan nem kötelező, sőt a tervezett erkölcstantárgy sem valósult meg. A nem vallásos szülők esetén különösen fontos lenne.
Mondjuk nem teljesen értem, hogy nem vallásos szülő hogyan nevelje hitre gyerekét. Hát ez sem
nyilván faramuci. Valószínűleg igen. Nem is erre gondolt a kérdező, hanem inkább az talán a fő kérdés, hogy a jelen helyzetben milyen módszer alkalmas a vallásos nevelésre. Gondolom, hogy a jelen helyzet azt jelenti, hogy az iskolai oktatásból erkölcstantárgy, illetve hittantantárgy hiányzik. Hát marad a család.
Igen, hát marad a család, vagy a család sem törekszik erre. Hát én azt gondolom, hogy minden lehetőséget meg kell ragadni az evangélium terjesztésére. Mindenféle médiában, ahol erre lehetőség van. És személyesen is. Hát az, hogy ha én vállalom a hitemet, bármilyen közösségben annak azért hatása van. És lehet, hogy egy embernek, egy emberrel beszélek, lehet, hogy kettővel, mint ahogy a Chardin idézetben megjelenik az élet, néhány egysejtű képviseli, de azután az kiterjedhet.
Most se teljesen értem a kérdést, de tudom hozzátenni, hogy én nem annyira nagy hívő vagyok a módszereknek. Tehát egy gyerek olyan lesz, amit lát. Tehát az én hatásom az én gyermekeimre főleg az fog megjelenni az ő életében, hogy ő, mi az, amit ő lát bennem, az én életemben. De hát, ha fontos nekem az imádság, ha fontos nekem az Istennek az ügyét, ha fontos nekem az emberek a kapcsolat, akkor ő ezt fogja átvenni, ezt fogja látni. Tehát ez nem nevelés, ez nem egy módszer, ő ezt fogja kapni, mert ezt látotta. Tehát ezt tanácsolom, hogy éljél az életedet, és ezt a gyermeket fogja látni.
Szóval kovásznak lenni, és példát adni. Nagyjából ezt tudjuk mondani. Köszönöm, hogy eljöttek, és köszönöm nektek is, hogy eljöttetek. Köszönöm, hogy ezt a bő másfél órát együtt tölthettük. Gábor következik még a lelkész úr néhány hirdetéssel. Én annyit mondanék, hogy majd kifelé menet érdemes a könyvespultot körülvizslatni. Vannak körünkben néhányan, akik még akár dedikálni is szívesen vállalkoznak. Ennek a négy alkalomból álló sorozatnak ma vége van, de reméljük lesz valami hasonló máskor. És azt is nagyon reméljük, hogy mondjuk egy év múlva ilyenkor már nem a válságról kell majd beszélnünk, vagy a válságba beágyazódó családokról kell beszélnünk, hanem valamivel derűsebb képet tudunk nyújtani. De én azt hiszem, hogy az elméleti okfejtéseken túl és a iránykijelöléseken túl jó néhány konkrét kérdést is tudtunk érinteni, meg konkrét válaszokat tudtak adni a vendégeink, úgyhogy én nagyon köszönöm az őszinteségüket, meg a felkészültségüket és a bizalmukat, hogy meghallgathattuk őket. Köszönöm.